Szeretettel köszöntöm a kedves megjelenteket. Most már van hangja. Jó. Tehát szeretettel köszöntöm mindazokat, akik eljöttek a mai alkalomra. Ebből látszik, hogy a 21. század embere elpuhult. Kossuth Lajos hangerősítő nélkül is hatásos beszédet tudott tartani. Én erre nem vagyok képes, de örülök, hogy van hangerősítő. Néhány közölni valom lenne itt az elején. A mostani témánknak nagyon jó előzménye az, ami 2 évvel ezelőtt hangzott el itt, ugyanebben a teremben, kapcsolatépítési kalauz. Ez a címe, hát ebből néhány CD-lemez kapható a könyvasztalon. 5 év anyaga, az is megvan itt, súgják nekem. Jó. Tehát minden esetre ez van. A másik, hogy most én plagizálok, mástól hallottam így, hogy a mobiltelefonoknak kellemes kikapcsolódást kívánunk. Majdnem mindig belecsipog, vagy belezörög valahonnan. Nagyon fontos eszköz, de hát azt hiszem, hogy az is elhangzott, hogy nem a technika nyújtja az igazi kommunikációt, hanem az, ami otthon, nyugodt körülmények között zajlik egy házaspár életében, meg a baráti kapcsolatokban is. A technika nem képes erre. És hát mobiltelefon nélkül is megvan a lehetőség arra, hogy Istennel kapcsolatba lépjünk, dicsőítsük őt. A mai alkalom a gyilkos szavakról szól, legalábbis az előadás címét illetően, tüzes nyilat, gyilkos szavak. Ugyanakkor bejelentettem ezt már egy héttel ezelőtt is, a gyógyító szavakról is szó lesz. Isten szavai általában gyógyító szavak felénk. Az ő igéje gyógyító szó. És az a zene is, amelyik őt dicsőíti. Úgyhogy ezt az alkalmat azzal fogjuk kezdeni, hogy Isten dicsőítő zenét hallgatunk. Baski István énekművész testvérünk jött el, ő fog énekelni, Draskóci László kíséri őt orgonán. Először Mendelssohn Illés oratóriumából fogunk hallani egy áriát, amennyire én ismerem Baski István énekét, bátran mondhatom, hogy úgy tud énekelni, hogy a szöveg is tökéletesen érthető. Magyarul énekli. Ugye Mendelssohnnak egyetlen hibája volt, hogy németül, német szövegre írt. De egész jó fordítások vannak az ő zenéjére, áriáira. Azután pedig Balla Péter dallama, Varga Tamás szövege, Új szívet adj, Uram, én nekem. Úgy gondolom, hogy ez sokak számára ismert evangéliumi ének. Még azt is el tudom képzelni, hogy ha elhangzott, még együtt is elénekeljük. Legalább egy verszakát. Jó? Úgyhogy most kérlek benneteket, hogy hangozzék fel ez a szép zene.
Thank you.
Köszönjük szépen! Azok jártak jól, akik úgy hallgatták ezt az éneket, hogy közben imádkozták magukban. Ez egy imádság. De aki nem úgy hallgatta, annak most lehetősége van ezt imádkozni. Úgyhogy énekeljük el közösen is. Kérlek benneteket egy versszakot, igen. Új szívet adj, Uram, én nekem. Köszönjük szépen! Néhány kérdést találtunk múltkor a kérdésdobozban. Gondolom most is ott van a kérdésdoboz. Megpróbálok válaszolni ezekre. Először megpróbálom elolvasni. A kapcsolati kommunikáció során mikor és hogyan közölhető az, ha nem lehet gyermeke a felek egyikének? A cél, hogy se túl korán, se későn, se helytelen módon ne történjen. Ha jól értem, itt arról van szó, hogy az egyik fél tudja, hogy ő neki valamilyen okból nem lehet gyermeke, de ezt a másik nem tudja. Én úgy gondolom, hogy ez olyan fontos kérdés, hogy mielőtt közölni kell, meg kell beszélni. Hát a végleges döntés előtt, hogy összeházasodnak, ezt közölni kell. Ez alapvető dolog. Ha ennek ellenére elfogadja a másik, az után lehet úgy dönteni, hogy házasságot fogunk kötni. Másik cédula. A hívő embernek ajándéka, hogy félre vonulhat Istennel beszélgetni. De hogy oldja meg azt egy nem hívő? Mit tudok tanácsolni ilyen esetben hitetlen társainknak? Mindenekelőtt azt, hogy legyenek hívőkké. Ugye az Úr Jézus azt mondja, hogy aki én hozzám jön, azt én nem küldöm el magamtól. Tehát ha valaki őszintén oda megy hozzá, biztos lehet abban, hogy elfogadja. Na most, hát Istenhez lehet úgy is imádkozni, hogy Uram, én nem tudok hinni benned, de ha valóban vagy, akkor valamilyen módon mutasd meg nekem, hogy vagy. Nem biztos, hogy kellemes lesz, ahogy Isten ezt megmutatja. De ugyanakkor célszerű lesz. Mire utal, ha egy keresztény fiú többször is szakít, majd összejön keresztény barát nőjével? Ennyi sérülés után még helyre állhat a kapcsolatuk? Mi a helyes viselkedésmód, a fiú, nem tudom elolvasni, bár szép szögletesek a betűk, a lány részéről egy ilyen helyzetben meddig lehet várni? Hát én azt gondolom, hogy hát ha itt arról van szó, ezt sejteti a levél, hogy ez a fiú hol közeledik, hol visszavonul. És ez elég nyomasztó egy idő után. Tehát egyszer-kétszer megtörténhet, de ez egy olyan jellemre utal, aki nem képes dönteni, határozottan irányt mutatni. Valószínűleg rossz volt a gyerekkora, vagy ki tudja milyen sérülések érték az illetőt korábban, de egy ilyen emberre rábízni magát az embernek, egy lánynak nem nagyon érdemes. Én azt gondolom, hogy határozottan föl kell tenni a kérdést, dönts, és a döntésed legyen végleges. Megint a Dobson Kemény Szeretet című könyvére hívom föl a figyelmet, az általában az az üzenete, hogy hívjuk fel a másikat. Határozottságra, határozott döntésre. Nem lehet olykor puhán bánni az ilyen emberekkel. A szeretet sokszor kemény. Hát meg kell mondani keményen, ha még egyszer ez történik, akkor engem többé nem látsz. Legfeljebb távolról. Na még egy cédula van. Egyedülálló vagyok, mikor ismerkedni szeretnék, alapvetően nyitott vagyok, és belülről őszintén mosolygok. Hát ez nagyon kellemes lehet. Ezen meg szoktak lepődni. Általában szóban is kifejezik meglepettségüket pozitívumként. De sajnos innen nem igazán sikerül tovább lépni. A mosoly után mi a következő lépés? Hogy elfogadjanak, érdeklődjenek irántam. Hát én azt gondolom, a mosoly nagyon jó dolog a kapcsolat létrehozását is elősegíti, és a folytatásban is nagy szerepe van, de azért nem árt beszélgetni. Mert ez a sajátos emberi kommunikációs mód, ismerjük meg egymást, beszélgessünk, kiderül rögtön az is, hogy vannak-e közös témáink, ugyanez az érdeklődésünk, és ami a legfontosabb egy kapcsolatban a végleges döntés előtt az az, hogy ugyanaz az értékrendünk, ugyanaz fontos a másik számára, mint a mi számunkra. Folytatni fogjuk verssel. Tüzes nyilak, gyilkos szavak, ez a címe a mai alkalomnak. És hát lényegében arról lesz szó, hogy a szavakkal lehet ölni is, lehet gyógyítani is, hogy hogyan lehet ölni. Azt Arany János egyik megrázó balladája mondja el. Lestján Kati jött el, és ő lesz olyan kedves, hogy felolvassa ezt nekünk, de utána mást is fog olvasni. Úgyhogy hallgassuk meg ezt az arany balladát.
Arany János, Vörös Rébék. Vörös Rébék által ment a keskeny pallón, s elrepült. Tollászkodni már, mint varjú, egy jegenyefára ült. Akinek azt mondja, kár, nagyba éri és nagy kár, hesmadár. Ő volt az, ki addig főzte Pörgedani bocskorát, míg elvette a sinkóék cifra lányát, a terát. De most bezzeg bánja már, váltik hajtja, kár volt, kár, hesmadár. Pörgedani most ő benne, ha elbotlik se köszön, s ha ott kapja, kibuktatja orrával a küszöbön, pedig titkon oda jár, szépasszonynak mondja, kár, hesmadár. Cifra asszony színes szóra tetteti, hogy mit se hajt. Kemmek köztünk ne csináljon háborodást, házi bajt, nem vagyok én csapoda. Rebi néni mondja, kár, hesmadár. Másszor is jön, hoz fehér pénzt, piros kendőt, egyebet. Nesze jányom. E mézes bor erősítse a szíved, szépnek úgy nem tenni, kár. Hadd jöjjön hát a kasznár.
Hesmadár. Háborúság, házi patvar, attól kezdve van elég, de nem hallik a szomszédba, pörgedani tűri még. A bölcső is ott van már. Künne egy varjú mondja, kár, hesmadár. Asszony, ördög, vidd apádnak haza ezt a gyereket, ne a varjú, hol a puskám, útra meglövöm neked. Varjú azt sem mondja, kár, el sem is rebbenti már, esmadár. Híre terjed a helyiségben, tudjátok mi az eset? Pörgedani egy varjút lőtt, s Rebi néni leesett. Rebi lelke nem von kár, de mint varjú visszajár, esmadár.
Ilkost a törvény nyomozza. Szegény Dani mit tegyen? Útnak indul, bujdosásnak, keskeny pallón átmegyen, szembe jött rá a kasznár.
Varjú elkiáltja, kár, hesmadár! Keskeny a palló, kettőnek nem térhet ki a Dani, egy pillentés.
Lent a vízben nagyot csobban valami. Sok eső volt, mély az ár.
Varjú látja, mondja, kár! Madár. Bujdosónak kín az élte, reszket, ha levél zörög. Felvont sárkányt vesz kezébe, hajtja éh, megállj, görög!
Varjú mind kíséri, kár, fennakadsz, te szép betyár!
Hesmadár, most ebédre hollók varjak, seregestül aki van, de szemét ne bántsa senki, azzal elbánok magám!
Fekete volt, mint bogár, asszony ott sír. Mégis, kár, hesmadár.
Vörös Rébék által ment a keskeny pallón, most repül. Egy varjúból a másikba száll a lelke vég nekül, s kinek ő azt mondja, kár, nagyba éri, és nagy kár, hesmadár.
Jakab apostol levele 3:1-12. Atyám fiai, ne legyetek sokan tanítók, tudván azt, hogy súlyosabb ítéletünk lészen, mert mindnyájan sokképpen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Képes az egész testét is megzabolázni. Ími a lovaknak szájába zabolát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nékünk, és az ő egész testüket igazgatjuk. Ími a hajók is, noha mi nagyok, és erős szelektől hajtatnak, mindazáltal igen kis kormánytól odafordítatnak, ahová a kormányos szándéka akarja. Ezenképpen a nyelv is kicsintag, és nagy dolgokkal hányja magát. Ími csekély tűz mi nagy erdőt felgyújt, a nyelv is tűz, a gonoszságnak összessége. Úgy van a nyelv a mi tagjaink között, hogy megszeplősíti az egész testet, és lángba borítja életünk folyását, maga is lángba borítatván a gehennától. Mert minden természet, vadállatoké, madaraké, csúszómászóké és vízieké megszelídíthető, és meg is szelídítetett az emberi természet által, de a nyelvet az emberek közül senki sem szelídítheti meg. Fékezhetetlen gonosz az, halálos méreggel teljes. Ezzel áldjuk az Istent és Atyát, és ezzel átkozzuk az embereket, akik az Isten hasonlatosságára teremtettek. Ugyanabból a szájból jő ki áldás és átok. Atyám fiai, nem kellene ezeknek így lenni. Vajon a forrás ugyanabból a nyilásból csörgedezteté édest és keserűt? Ha vagy atyám fiai, teremheté a fügefa olajmagvakat, vagy a szőlőtő fügét? Azonképpen egy forrás sem adhat sós és édes vizet. Ézsaiás 55:10-11. Mert mint leszáll az eső és a hó az égből, és oda-vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek, így lesz az én beszédem, amely számból kimegy. Nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem.
Köszönjük szépen. Nem tudom, ki hogy volt vele, nekem futkosott a hátamon a hideg, amikor a vörös rébéket hallottam. Aki eddig nem értette ezt a verset, gondolom most megértette. Igen, lehet szavakkal ölni. Nem biztos, hogy a gonosz szó csúnya szájból jön. Érdekes, hogy a mesékben az ördögöt általában csúnyának ábrázolják, Isten angyalait szépnek. Hát itt látunk egy angyal, szárnya is van. Én azt gondolom, nem éppen csúnya, nekem mégis úgy tűnik, hogy gonosz. Néhány évvel ezelőtt láttam olyan óriás plakátot az utcán, nem tudom már mit hirdetett, amiben volt ilyen szöveg, hogy az ördög ereje, az angyal szépsége, hát óriási tévedés van emögött. Egyáltalán nem biztos, hogy az ördög csúnya. Az angyalok pedig erősek. Valahogy másképpen gondolkodunk róluk. Nos hát, valóban lehet a szavakkal ölni, de lehet a szavakkal gyógyítani is. Igen, lehet ölni. Meg lehet sebezni valakit sokféleképpen. Jakab apostol levelének ez a részlete nagyon szemléletes képekben beszél arról, hogy mire képes a nyelv. Egy piciny tűz, hatalmas erdőtüzet képes létrehozni. Egy kis mozdulat a hajó kormányánál megváltoztathatja az irányt. Ugyanez érvényes az autóra is, csak Jakabnak ez nem jutott eszébe. Igen, a nyelv ilyen. Néha ugyanaz a szó, attól függem, hogy hogyan hangzik el, milyen hangsúllyal, milyen arcjátékkal, sok mindent kivált. Amikor azt mondják, hogy puszta szó, az nem biztos, hogy puszta szó. Nagy jelentősége van annak, hogy mit mond az ember. De mit mond a Szentírás? A Szentírás azt mondja, hogy élet és halál van a nyelv hatalmában, olvashatjuk a példabeszédek könyvében. Igen, hatalma van a szónak. Gondoljunk Isten szavára, az ő szava teremtő szó. Azt mondja, legyen és meg lesz, legyen világosság, és lett világosság, vagy Károli Gáspár szép régi nyelvén lőn világosság. Vagy kelj föl és járj, szintén Isten mondja, Jézus mondja, a béna fölkel és jár. Hatalma van a szónak. Ugyanakkor képes megsebezni is, ahogyan érzékelteti ez a fotó részlet. Hát a gyilkos szónak, a sebeket okozó szónak főleg két variánsát fogjuk ma tárgyalni. Az egyik a pletyka, látjuk is itt, egy Vörös Sándor vers jut eszembe, Juli néni, Kati néni, letye, petye, lepetye, üldögélnek a sarokba, jár a nyelvük, mint a rokka, letye, petye, lepetye, nem tudom melyik a Juli néni, melyik a Kati néni. De vannak itt nem csak ketten, itt négyen vannak. Bárki inge rokojája, letye, petye, letye, petyele, stb. Majd otthon el lehet olvasni. Igen, jól meghányják, vetik, most derülünk rajta, csak az a baj, hogy nagy kárt okozhat. Nagy kárt okozhat a pletyka. Egyáltalán miért pletykálkodunk? Na most nem kell jelentkezni, de mégis megkérdem, nem kell senkinek fölemelni a kezét. Ki az, aki soha nem pletykálkodott? Mondom, nem kell jelentkezni. Lehet, hogy nem is jelentkezne senki, ha igazán őszinténk lennénk. Könnyű helyen áll az nálunk. Mi az oka a pletykának? Én azt hiszem, hogy egész egyszerűen az, mert nem tudunk magunkban tartani egy birtokunkba került információt. Ez nagyon tudományos meghatározás volt. Valamit tudok, hát legalább megmutatom, hogy én tudom. Lehet, hogy nem is tudom igazán, csak sejtem. De jól esik tovább adni. És érdekes, hogy arról ritkán szoktak az emberek pletykálni, hogy valaki komoly sikereket ért el, vagy megállt a sarat, vagy bátor tetteket vitt véghez, vagy hatalmas alkotást. Miről szól a pletyka legtöbbször? Arról, hogy a másik ember valami olyat tett, ami nem helyén való. És én azt gondolom, hogy ilyenkor még egy indíték hozzájárul ahhoz, ami ide föl van írva, az, hogy érzékeltetem azt, hogy vannak mások, vagy van valaki más, aki nálam rosszabb. Hát én olyat nem tennék. És emögött azt gondolom, egy kis önértékelési zavar is meghúzódik, mert hogyha kiderül, hogy a másik valamiben gyengébb vagy rosszabb, mint én, akkor legalább relatíve őhozzá képest én jobb vagyok. Minden esetre nem tiszták ezek az indítékok. A pletyka olykor a hazugsággal szövetkezik. Különösen, sajnálom, de ki kell mondanom, hívő emberek körében terjed egy nagyon szégyenletes módja a pletykának. Ilyen a bevezetője, csak azért mondom, hogy imádkozz érte. Hát ebben hazugság is van, mert nem azért mondja. Mindemellett létezik olyan szituáció, amikor valóban arra van szükség, hogy valakiért imádkozzunk, aki bajban van, aki például erkölcsi lejtőre került, és meg kellene menteni. Nagyon helyén való ilyenkor az imádság. De legalább vizsgáljuk meg a szívünket, mielőtt valakinek elmondjuk. Tiszta-e a szándék? Valóban imádkozni akarok-e érte? Amikor valaki mást is bevonok, mondjuk egy titokba, amit még nem sokan tudnak, de én tudok. Milyen következményei vannak a pletykának, milyen hatásai vannak? Például gyanakvást kelt. Hát elmondom, hogy láttam ám. Láttam a parkban, nem egyedül volt. Mit gondolsz, kivel volt? Milyen hatása lett a pletykának? Bizalmatlanságot kelt. Hát akkor ebben az emberben nem lehet bízni, ha ilyen történhet, még akkor sem, hogyha éppen a házastársamról van szó. Megosztást kelt, barátokat uszíthat egymás ellen. Egy francia aforizma gyártó, La Rochefoucauld egyik aforizmája körülbelül így hangzik, hogy ha mindenki tudná, hogy mit mond róla a háta mögött egy másik ember, két jó barát sem lenne a földön. Hát lehet, hogy így van, de nagyon szomorú, ha valóban így van. Én azt remélem, hogy La Rochefoucauld túlságosan rossz hiszemű volt. Egyébként a 18. században élt, tehát már őt nem lehet számon kérni. gyűlöletet is kelthet. Az ember szorgalmasan teszi a pletykát. Hát pont az ellenkezőjét annak, amit Isten akar az életünkben véghez vinni. A másik jelenség, amit a beszédünkkel hozunk létre, és különösen káros, azt így nevezzük, hogy törpésítés, főleg házasságban divatos. Ugye van itt egy férj, és van itt egy feleség. A férj képes törpésíteni a feleségét. Mit jelent ez? Bizonyos mondatokkal lehet ezt létrehozni, tehát kicsivé teszi, olyan picike lesz, mint ez a kutyakölyök a csészében, a másik. Hát ez a kutyakölyök aranyos, és lehet, hogy ő is azt mondja a párjáról, hogy aranyos, de hát kijelenti, anyám ezt nem így csinálta. Milyen hatást kelt ez az asszonyban, egy ilyen mondat? Hát nem tudok fölnőni az anyádhoz. Aztán azt mondja, hogy más asszony be tudja osztani a pénzt. Te? Kereshet az ember akármennyit. Olyan vagy, mint egy lyukas zsák. Hogy nem vagy képes időben elkészülni? Attól tartok, ez elég gyakori mondat házastársak között. Az nem jut eszébe, hogy inkább azt mondja, hogy miben tudnék segíteni, hogy időben elkészül. Ez jobb mondat. De hát nem azt mondja, hanem azt, hogy nem vagy képes időben elkészülni. Egy talpra esett menyecske egyszer azt mondta, hogy már egy órával ezelőtt megmondtam, hogy 10 perc múlva kész leszek. Vagy igenis elvárom tőled, hogy nyugalmat biztosíts nekem, amikor fáradtan hazaérek. Hát az a hazaérkezés, ez egy rendkívül fontos szituáció a házaspárok életében. Legtöbb esetben mindketten teli vannak feszültséggel, jó lenne azt feloldani. A hazaérkező férj szeretne végre megnyugodni, lerúgni a cipőjét, papucsot húzni, elterülni a fotelben, és felesége érdeklődő kérdéseit várja, hogy na drágám, hát mi volt ma? És akkor nagy nehezen, de végre hajlandó elmondani aznapi hőstettei. De ehelyett letámadja az előszobában, na csak végre, hogy hazajöttél. Miért nem telefonáltál? Megvetted a mandarint? Elfelejtetted? Úgyhogy a megnyugvás oda van. Vagy az asszony alig várja, hogy hazajöjjön a férje, hát olyan nehéz volt, igaz, egész nap itthon volt, de hát senkivel nem tudta megbeszélni, ami történt. Hát hogy jött haza az a gyerek is az iskolából? Szörnyű, hogy miket írtak ezek a tanárok az ellenőrzőbe. Hát meg kellene beszélni végre. Hallja az ismert kulcs zajt a zárba, jön a férje, végre akarná elmondani, még haza se lehet érkezni, hagyd már békén, ezt kapja helyett. Na most ez az a szituáció, ahol meg kellene próbálni, akármilyen nehéz, nagyon nehéz, háttérbe szorulni. A házasságról szóló fejezet az Efézusi levélben ezzel a mondattal kezdődik, rendeljétek alá magatokat egymásnak. Hát legyen fontosabb a másik. Engedjetek a másiknak, Végül a legtöbb bibliafordításba így került bele, hogy engedelmeskedjetek egymásnak. De itt erről van szó. Engedni a másiknak, vagy alárendelni magamat a másiknak, a másik szükséglete legyen fontosabb, mint az enyém. Mert eddig azt láttuk, hogy ez a férfi képes szegény feleségét törpévé tenni, kicsivé tenni, megalázni ilyen kérdésekkel, de hát valamikor az asszony sem marad el, azt mondja, nem értem, hogy lehet valaki ilyen rendetlen és lusta. És ezt a férjének mondja, nem a gyerekének. Vagy azt mondja, hogy más ember örül a gyerekeinek, neked meg útban vannak, csak ordítozol velük. Vagy azt mondja, hogy ilyen élhetetlen Balekot még nem láttam. Szedd össze már magad, mielőtt éhen hal a családod. A szegény férj pont abban szenved, hogy nem tud eleget keresni, meg el is akarják bocsátani. Alapszükséglete lenne az, hogy őt bátorítsák, biztassák, ehelyett ezt kapja. Hát valóban nem érdemes élni, hazajönni végképp nem érdemes, inkább ott maradni. És itt tovább. Egyébként hadd jegyezzem meg, hogy van egy könyv, az a címe, hogy Házassági karambolok. A könyvnek a legtöbb részét én írtam, de a Házassági törpésítés című fejezetet a feleségem. Ezek a példák onnan vannak. Nem tudom, hogy a könyvasztalon van-e, azt hiszem, hogy éppen nincs. Éppen nincs, de azért beszerezhető a KIA, Keresztény Ismeretterjesztő Alapítvány kiadványa. Na most a pletykáról és a törpésítésről volt szó. A harmadik gyilkos beszédfajta az a hazugság, de ezt két hét múlva fogjuk elővenni. Azért két hét múlva, mert egy hét múlva március 15-e lesz. Akkor nem lesz itt hétfő esti előadás. Inkább tessék hazafiúi lelkesedéssel ünnepelni. De két hét múlva folytatjuk a sorozatot, és akkor külön a hazugságról lesz szó. Az megérdemel egy külön estét. De hát maradjunk most a pletykánál, meg a törpésítésnél. A pletyka főleg kívülről, a törpésítés pedig belülről rombolja a kapcsolatot, a házassági kapcsolatot. Főleg a bizalmat rendeti meg. Fontos, hogy az ember ne vonja meg a bizalmát a társától, hanem inkább biztosítsa arról, hogy elfogadja és értékeli őt. Akármennyit pletykálnak kívül, legyen hitele a párodnak, ne engedj a pletykának. És ne vond meg a bizalmat tőle. Őt kérdezd meg. Persze munkahelyen is zajlik ez, nekem eszembe jut egy jelenet, több főnököm volt életem során, amíg dolgoztam, most különösen egyre gondolok. Amikor főigazgató lett azon a főiskolán, ahol én tanítottam, megtörtént rövid időn belül, hogy mentek hozzá, és kezdtek valakit bemártani. Erre ő fölvette a telefont, magához hívta az illetőt. Megjelent. Erre odafordult ahhoz, aki odament, hogy bemártsa, bemószerolja divatos szóval, és azt mondta, na legyen szíves, most újra mondja el, amiket az előbb mondott. Hát ennek a híre hamar elterjedt, úgyhogy megszűnt ez a fajta pletyka. Mit mond Isten igéje? Arra biztat bennünket, hogy pletyka és törpésítés helyett inkább arra figyeljünk oda, ami a másik emberben igaz, tisztességes, igazságos, tiszta, szeretetre méltó, jó hírű, ha valami nemes és dicséretes. Ezt vegyük figyelembe. Erre figyeljünk oda, mert mindez megvan benne. De vegyük észre, és tegyük szóvá, amikor Pál ezt írja a Filippi levélben, úgy folytatja, hogy amit láttatok és hallottatok is tőlem, azt tegyétek. Nyilván Pál így működött. És veletek lesz a békesség Isten. Tehát ezzel elő fogjátok segíteni azt, hogy békesség legyen köztetek. De a pletykával, vagy a pletyka meghallgatásával ezt nem érjük el. Sem azzal, hogy epés megjegyzéseket teszünk egymásra. Még akkor sem, ha történetesen igaz, ha az a férj valóban élhetetlen Balek. Ezt a táblát ráakasztjuk, attól nem lesz kevésbé Balek. Valami mást kell mondani, amitől ő felnőhet, ha nem is óriás lesz, de a törpéből normális méretű felnőtté férfivé válhat. Vagy az az asszony, aki képtelen úgy elkészíteni a töltött káposztát, ahogy az anyuka, annak meg lehet mondani azt, hogy hát igaz, hogy nem a töltött káposztát, de a töltött paprikát, azt remekül csinálod. Meg elmondanád anyámnak is a receptedet? Az más kérdés, hogy aztán anyós néni hogyan reagál erre. Tehát mindenképpen jó a dolognak a pozitív oldalát megragadni. Na most azt írja a Biblia, sajnálom, hogy nem írtam oda az ige helyet, Efézusi levél 4. fejezetében található, semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon. Megnéztem többféle Biblia fordítást, valahol azt írják, hogy semmiféle rohadt beszéd. A legszigorúbbnak azt tartom, talán a Békés Dallos féle római katolikus fordításban van, ha jól emlékszem, egyetlen rossz szó. Ez a legszigorúbb. Ki ne jöjjön a ti szátokon. De maradjunk a bomlasztó beszédnél. A pletyka is, és a törpésítés is bomlasztja. Tönkre teszi az emberi kapcsolatokat. Azért káros. Azért veszélyes. Pedig, erről több ízben szó volt, nekünk embereknek az emberi kapcsolat életközegünk. Nem tudunk anélkül élni. Társak nélkül nem tudunk élni. Csak a társakkal együtt vagyok ember. Ezt a mondatot egy jeles magyar pszichológus fogalmazta meg így. Nem én voltam. Zárójel mondom, Mérei Ferenc volt egyébként. A társakkal együtt vagyok ember, nem volt hívő ember, sajnos. A pletyka és a törpésítés egyaránt bomlaszt, rombol, kiirtja a tiszteletet és a szeretetet a kapcsolatokból. Ezért nagyon veszélyes. És ha egy kapcsolatból elillan a tisztelet és a szeretet, az olyan, mintha az oxigén illanna el biológiai környezetünkből. Miért van itt ez a gyertya? Emlékeztet arra, amit gyerekkorunkban legtöbben átéltünk kémia órán. Amikor a tanár egy búrát tett a gyertyára, először csak kisebb lett talán, aztán egyszer csak elaludt. Miért? Mert nem kapott oxigént. Hát a kapcsolatunk oxigénje. Az egymás iránti tisztelet és szeretet. Azt írtjuk a gonosz beszéddel, a pletykával, a törpésítéssel, minden tiszteletlenséggel, mintha letakarnánk a gyertyát. Légüres térben lehetetlen élni. Egyszerűen nem lehet túlélni. Ennyire fontos az emberi kapcsolatokban az egymás elfogadása, az egymás iránti szeretet, egymás megbecsülése, az egymás iránti tisztelet. A nyelv hatalmában ugyanakkor nem csak halál van, hanem élet is. Ezt olvastuk a példabeszédek könyvében. Élet és halál van a nyelv hatalmában, ott van az élet is. A bátorító, a biztató szóban, az elismerő szóban, ott van az élet. Kivirulhat valaki a kedves szótól, az elismerő szótól, a bátorító szótól. Istennek is ilyen szavai vannak. Nagyon sok. Érdemes ebből a szempontból egyszer végignézni a Bibliát, itt csak néhányat fogok idézni, nem is fér olyan sok egyetlen egy ilyen vászonra. Például ez az isteni szó, hogy megbocsátottak a bűneit. Ennek ereje van. Aki ezhez eljutott, akinek elérte a szívét, az a halálból életre kelt. Ekkora a jelentősége. Ne félj, mert megváltottalak. Hát ennél nagyobb bátorítás aligha lehetséges. Megbocsátottak a te bűneid, többször elhangzott, főleg egy-egy gyógyítás után. Ne félj, mert megváltottalak. Az úgy folytatódik, hogy neveden szólítottalak, enyém vagy. Ézsaiás 43-ban Izrael népéhez szól, de az új szövetség népe számára személyes üzenet. Isteni szó az is, hogy a reménység nem szégyenít meg, mert szívünkbe áradt az Isten szeretete. Hát ha reménytelennek látja valaki a saját házasságát, ebből a mondatból megértheti azt, hogy a kifogyott, a kihűlt szeretetet megkaphatja Istentől. Mert az a folytatása a mondatnak, hogy szívünkbe áradt az Isten szeretete, tovább a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Hát ez a Szentlélek kell. Ki kap szent lelket? Az, aki az Istennek enged. Engedelmes Istennek. Ezt Péter apostol mondta. Miből fakad a hívő ember engedelmessége? Nem egy szörnyű, ítélő, bíró parancsából, hanem az Isten iránti bizalomból. Nekem eszembe jutott egy olyan szituáció, amikor kirándulni megyünk egy ismeretlen tájban, de van egy jó túravezetőnk. Bízunk benne. Amit ő mond, azt tesszük. Azért engedelmeskedünk neki, mert tudjuk, hogy ő jobban ismeri az utat. Ha én bízom Istenben, akkor betartom a parancsait. Ha bízom benne, azt is jelenti, hogy szeretem őt. Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat, mondja Jézus a tanítványoknak. De hát ez az Úrral való szeretett kapcsolatból fakad, az Úrnak való engedelmesség. Isteni szó az is, hogy aki hisz én bennem, ha meghal is él. Kell ennél több? Hát akkor nyugodtan meghalhatok, mert élni fogok. Mitől? Az Úrtól. Ő mondta, már pedig ő benne bízom. Ő igazat mond. Ő mindig igazat mond. Ő nem ember, ő nem miniszterelnök. Az én juhaimat senki ki nem ragadhatja a kezemből. Hát ez megint nagyon bátorító. Nem veszhetek el. Az én pásztorom vigyáz rám. Akár mennyi farkas jön, jöhet egy egész falka. Az én pásztorom megvéd engem. Az ő botja megvigasztal. Az ő botjától félnek ám a ragadozók. Ugye a 23. Zsoltárban ez a vesződés botod megvigasztal engem, az erre vonatkozik. Nincs most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Hol van ez a mondat? Egyik legnagyszerűbb páli levélben, a római levélben. Róma 8 első mondata ez. Mit mondhatunk egymásnak ezek után? Hát először hadd idézzük Isten igéjét. Mit mond Pál apostol az egyik gyülekezetnek, amelynek levelet írt? Éppen a Tesszaloniki gyülekezetről van szó, azt írja, hogy hálával tartozunk Istennek, értetek. Ez körülbelül olyan, mintha én azt mondom a páromnak, hogy én hálát adok Istennek, érted. Hogy nekem adott. Pál éppen egy gyülekezetnek mondja, hát nem volt felesége, de volt gyülekezet. Amit ő alapított, és szeretett kapcsolat volt köztük. Mert nem csak a Bibliában találunk ilyen szavakat, ez még bibliai, az énekek énekében, de ehhez hasonlót szoktak mondani Biblia nélkül is emberek egymásnak, megdobogtattad szívemet. Hát jó, ha dobog. Az nem jó, ha nem dobog. Megdobogtattad szívemet, húgom, mennyasszonyom, megdobogtattad szemed egy pillantásával. Hát hogy tud pillantani? Remélem, hogy mindenki ismeri ezt az élményt. Aki nem, hát akkor egy fontos élmény hiányzik az életéből. Erre azt gondolom szüksége van az embernek. Aztán mi van itt még? Hát így és Gyula már nem volt vőlegény, bőven házas ember volt, amikor írt ezt a rövid, gyönyörű versét. Nem csodálom, hogy Flóra asszony kitartott mellette, hát ha ilyet mondott, azt írta, hogy nélküled, mint az olló egyfele. Nagyon szemléletes. Van árvá bennél? Suta a sorsom, hogy vágjak vele? Mit kezdenék, ha nem szeretnél? Ezzel megmondta azt a feleségének, hogy nélkülözhetetlen, hogy nélküle suta a sorsa, hát egy fél ollóval csak szúrni lehet, eredeti rendeltetésének megfelelően nem lehet vágni, legalábbis úgy, ahogy az ollóval illik. Nélküled semmire sem megyek. Bibliai kép, hogy a férfinek az oldalbordájából teremtette Isten az asszonyt, Hát asszony nélkül lyukas az oldala. Hát micsoda dolog az? Keresztül fúj rajtam a szél. Hát az nem jó. Nem vagyok teljes nélküle. Az van benne, hogy egy barátom mondta egyszer, ami belőled hiányzik, az van benne. Azért nem olyan, mint te vagy. Vagy, hadd álljon itt ez a mondat, néhány héttel ezelőtt hallottam egy házaspártól, beszámoltak a gyülekezet előtt az életükről, megtérésükről, egymásra találásukról. Évekkel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt mondta azt a férj a feleségének, hogy bármilyen rossz dolog jobb veled, mint a legjobb dolog nélküled. Én azt hiszem, ez fantasztikus, nem? Én nem csodálom, hogy az az asszony ma is odáig van a férjéért. Noha alapvetően különbözik a természetük. De hát ha neki ilyet mondott a férje, inkább legyen bármilyen rossz dolog, az is veled jobb. Mint ha minden nagyon jó lenne, de te nem lennél. Ez azt jelenti, hogy minden más dolognál te nagyobb érték vagy számomra. Értéke sokkal drágább az igaz gyöngynél. Írja a példabeszédek könyve a derék asszonyról. Ebből értettem meg, hogy annak az asszonynak az egyik kedvenc igéje, a derék asszony dicsérete a példabeszédek 31-ből. És én azt gondolom, hogy ezt a férjétől tanulta. És végül, Isten drága gyermeke, néha rossz gyermeke, mégis Isten kedvence, Dávid király, azért ott kedvence, mert nagyon ragaszkodott az Úrhoz. És amikor valami rosszat csinált, megértette, hogy az Urat bántotta meg, akkor is, ha emberek ellen vétkezett. Na, ő írja az egyik Zsoltárában, a 34. Zsoltárban, hogy ki az az ember, akinek tetszik az élet, mondhatnám úgy is, aki szeret élni, és szeretne jó napokat látni, az mit tesz? Vigyázz, hogy nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen csalárdságot, hagyj fel a rosszal, és cselekedj jót, törekedj békességre, és kövesd azt. Ha szeretsz élni, akkor vigyázz a szádra. Egyébként Dávidnak ez a zsoltára valószínűleg Péter apostol egyik kedvenc zsoltára lehetett, mert az első levelében idéz belőle. Pont ezt idézi. Ezzel a mai alkalomnak a végére értünk. Ma is megtalálható, hogy már kiderült a doboz. Egy hét múlva nem találkozunk, 2 hét múlva találkozunk, akkor a hazugságról lesz szó, de ugyanúgy, mint ma, nem csak a hazugságról, az igaz beszédről is. Annak az erejéről és az értékéről. Olykor a kellemetlen igazság is jobb, irgalmasabb, mint a hazugság. Hogy ez hogy függ össze, ezt 2 hét múlva meg fogjuk látni. Most szeretne valaki direkt módon föltenni kérdést, azért ezt megkérdezem. Úgy látom, nem. Én köszönöm a figyelmet, találkozunk 2 hét múlva, Isten velünk, viszontlátásra!